Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Találkozóra készül az orosz elnökkel az ukrajnai háború befejezéséért a megválasztott amerikai elnök. Donald Trump úgy fogalmazott, Vlagyimir Putyin akarja, hogy találkozzanak. Az Egyesült Államok az ukrajnai háború 2022. februári kezdete óta Kijev legfőbb támogatója. Ideális helyszínnek tartaná Magyarországot Donald Trump megválasztott amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójának, Vlagyimir Dzsabarov magassangú orosz politikus. A szenátor, aki az orosz parlament felsőházának nemzetközi ügyekkel foglalkozó bizottságának első helyettes vezetője, azt mondta, Orbán Viktor miniszterelnök jól tudná garantálni a két világvezető biztonságát. Trump előzőleg tehát bejelentette, hogy Putyin találkozót kért tőle. Joe Biden elnök telefonon egyeztetett Volodymyr Zelenszky ukrán államfővel a többi között Ukrajna támogatásáról, közölt az amerikai elnöki hivatal. A megbeszélésen szó volt az Egyesült Államok közelmúltban nyújtott katonai segítségéről, köztük a legutóbb bejelentett 500 millió dolláros azonnali biztonsági támogatásról, amelynek célja az ukrán pozíciók erősítése Oroszországgal szemben. Erőszakba torkolott a német AfD párt kongresszusa, a rendőröknek vízágyút is a helyszínre kellett küldeniük. Ezrek akadályozták meg a jobboldali formáció szövetségi párt kongresszusának időben történő megkezdését a szászországi Riazában, ahol Alice Weidel kancellárjelölti beszédét várták. A tüntetők pirotechnikai eszközöket vetettek be és összetűzésbe kerültek a rendőrökkel. A kormány idén is biztosítja a rezsicsökkentést, és továbbra is megvív minden csatát, hogy megvédje azt, közölt az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Cepek Gábor azt mondta, ennek köszönhetően a magyar családok és nyugdíjasok hosszú évek óta Európa legalacsonyabb gáz és áramárát fizetik. Az államtitkár szerint Brüsszel és a baloldal a kezdetektől támadja a rezsicsökkentést, folyamatosan arra próbálják rávenni Magyarországot, hogy törölje el azt. A 2024-es egységes kérelem keretében igényelt támogatásokból 149.200 termelő 22 jogcím alapján részesülhetett előleg és részletfizetésben a tavaly október közepe és az év vége közötti időszakban, tájékoztatta az Agrárminisztérium az MT-t. Az összesen 382 milliárd 400 millió forintnyi évvégi kifizetés negyedével mintegy 80 milliárd forinttal haladta meg a 2023-as évi összeget. Már 7 banknál elérhető a munkáshitel, ami 4 millió forintos támogatást nyújt, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára a közösségi oldalán. Varga Bajusz Veronika emlékeztetett, ezt azok a 17 és 25 év közötti fiatalok vehetik igénybe, akik már legalább 3 hónapja munkaviszonyban állnak, vagy vállalkozóként tevékenykednek. 2010 óta a kormány megduplázta a bölcsödei férőhelyek számát, mondta el a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára a kormány közösségi oldalán. Zsigó Róbert rámutatott, a 32.500 férőhelyel szemben ma már 68.000 várja a kicsiket. Hozzátette, nagyot léptek előre az országos lefedettségben is, ez azt jelenti, hogy minden harmadik településen és minden járásban működik bölcsöde. A 4 műtüdővel kezelt beteg gyermek közül 2 jó eséllyel hamarosan biztonságosan levehetnek a készülékről a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben, nyilatkozta az intézet főigazgató főorvosa az MT-nek. Nagy Anikó nyugalomra intette a szülőket, mert a légúti megbetegedések a szokásos módon zajlanak az országban. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ légúti figyelőszolgálatának legfrissebb jelentése szerint eddig 4 esetben igazolták a humán metapneumovírus jelenlétét Magyarországon. Az első pozitív eset a tavaly év 48. hetében jelent meg az NNK adataiban, amikor a vizsgált minták 4%-ában mutatták ki a kórokozót. A HPV légúti fertőzést okoz, hasonlóan a koronavírushoz, azonban jelentős különbség, hogy ez már évtizedek óta ismert kórokozó, és általában enyhe megfázásos tüneteket okoz. Súlyosabb esetekben hőrkrút vagy tüdőgyulladás is előfordulhat, de a halálos kimenetel ritka a fejlett országokban. A Los Angeles körüli erdőtüzek megfékezésében részleges előrelépést értek el a tűzoltók, ugyanakkor az ismét felerősödött szél további kockázatokat hordoz. A bozott tüzeknek több mint 10 halálos áldozata van, és 10 000-nél több épület, többségében lakóház pusztult el, helyenként teljes lakónegyedek. A tűzzel érintett terület meghaladta a 36 000 hektárt. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, a kevés felhőből legfeljebb északkeleten fordulhat elő, elvétve egy-egy hózápor, sokfelé újra felélénkül majd a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -6 és -4, napközben aztán +3-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Krisztus kereszt az erdőn.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm mai Krisztus kereszt az erdőn című műsorunk hallgatóit. Talán témánk kissé eltér, vagy majd kiderül eltére a címben jelzettől, ugyanis az Ördögtornyoktól a patkónyomos kövekig címmel jelent meg a Bábakalács füzetek 10. száma, amelyben jeles kövekről, regélő helyekről a Mátra erdő területén ír Barász Csaba. A helyek és a hozzájuk fűződő mondák szakavatott ismerője. A mikrofonnál Tikovics Ernő, kezdjük egy fogalmi vagy földrajzi tisztázással. Mátra erdő területe, ez mit fed le?
Hát a Mátra erdő területe, ez egy történeti tájnév, és igazán már a Gesta Hungarorumban fölbukkan a Szilva Mátra, azaz a Mátra erdő név anonimusnál, és hát ezt a kifejezést a későbbi korokban is használták az észak-magyarországi középhegységre, amely a felvidéknek az alsó lépcsője, tehát a Börzsönytől a Mátrán, a Bükkön át a Zempléni hegységig, vagy régebbi nevén az Eperjes-Tokai hegységig húzódó vonulatot nevezzük össze foglaló a Mátra erdőnek. Második Rákóczi Ferenc is ugye a Mátra hegység ráncolatáról beszél naplóiban, és egyértelmű, hogy több hegységet foglal magában ez a tájnév, amit egyébként a 1930-as években Prinz Gyula újjáélesztett a Magyar Föld, Magyar Faj című könyvében, és rámutatott arra, hogy a felvidék, amit ő egyébként felföldnek nevez, tehát a 30-as évekről van szó, ez egy kettős karakterű, kettős arculatú táj, és a felföldnek ez az alsó lépcsője, amely az Ipolytól a Sajó medencéig terjed, ezt nevezte ő is Mátra erdőnek.
Jeles kövek, regélő helyek, ez is talán így az elején tisztázást igényel.
Igen, az előző jelentésedhez annyit azért hozzátennék, hogy Kis Gábor kollégámmal, barátommal alkottuk meg ezt a kiadványt, és felvidékről, szlovákiai oldalról Gál Lajos volt a segítségünkre, hogy összeszedjük, összegyűjtsük azokat a sziklaalakzatokat, természetes kőzetkibúvásokat, felszínalaktani képződményeket, vagy földtani képződményeket, földrajzi helyeket, amelyekhez valamilyen úgynevezett szakralizáló hagyomány fűződik, vagy mond a eredet, mond a népmese, egyéb ilyen dolog, és ez a kifejezés is, hogy jeleskő, ugye kettős értelmű, egyrészt vonatkozik arra, hogy azt a kőzetkibukkanást, sziklát, sziklavonulatot jellel látták el, tehát megjelölték, esetleg megfaragták, belefaragtak valamit a régiségben, ugyanakkor pedig átvitt értelemben a jeles hely az egy különleges hely, kiemelkedő, tehát egyedi képződmény. És hát mi ezeket a földrajzi helyeket gyűjtöttük össze, amelyek a hagyomány, a helyiek tanúsága szerint egy, hogy úgy mondjam, a hétköznapi létszint fölötti világ üzenetét hordozzák, vagy azokat a hatásokat közvetítik.
Nyilván a határ a két ország között, Szlovákia és Magyarország között egy önkényesen meghúzott vonal, maga a táj egységesnek mondható.
Igen, ezen a tájon él a Palóc néprajzi csoport. Ősidők óta, ugye eredetüket sokan kutatják, éppen a Palóc monográfiát annak idején, ugye ott a 80-as évek elején Bakó Feri bácsi szerkesztette, aki az Egri Vármúzeumnak volt az igazgatója, néprajzkutató, és hát ő fogta össze ezeket a munkálatokat. Tehát a palótság pedig egy, hogy mondjam, csak igen érzékeny lelkületű nép, akik a természettel összhangban élik életüket ezen a átmeneti tájon, tehát a magas hegység, a Kárpátok gyűrűje és az Alföld közötti dombvidék és hegyvidékkel jellemezhető tájon, és hát mivel nagyon-nagyon szerves egységben élték életüket, ezért nagyon-nagyon jól ismerték azt a tájat, azt a helyet, ahol éltek, és tulajdonképpen minden egyes szegletét szeretve szakralizálták.
Térjünk rá a jeles kövekre. Nyilván ezek olyan alakzatok, amelyeket a természet formált, ha jól tudom, és mégis kapcsolódik hozzájuk valamiféle eredet monda.
Így van, hát ezek alapjában véve természetes képződmények, tehát lehetnek hegyek vagy szikla alakzatok, úgymond pozitív formák, de lehetnek negatív formák, völgyek, szakadékok, majd hozunk mindegyikre példát. De barlangok, források, tehát minden olyan természet által létrehozott felszínforma, amelyet az ember megtekintett, vagy éppen átformált. És hát ezek azok a jeles kövek. Ezek között vannak olyan geológiai képződmények, amelyek mondjuk utóvulkáni működéshez kapcsolódnak a Mátrában, gejzírkúpok, például ugye a Bábakő Gyöngyös-Olymos határában, és már a neve is sugallja azt, hogy hát ez valamilyen szakrális, kultikus, valamilyen szent hely volt, vagy jeles hely, és hát vannak olyan szurdokok, mély völgyek, mint ha most az országhatár túloldalára tekintünk, Szádelő mellett ugye a Szádelői völgy, amely egy nagyon szép barlangbeszakadásos völgyképződésen létrejött forma, egy karsztos, mészkőből felépülő hegységben, ugye a Tornai karszton, viszont a keletkezését ugye nem tudományos módon azért az ott élők is próbálták megfejteni, és hát úgynevezett eredetmondát fűztek hozzá. Jelesül, ha már itt vagyunk a Szádelői völgyben, a Tornai hasadékban, ami ugye hasonló névadásban a Tordai hasadékhoz Erdélyben, vagy éppen a Szent László ugratása ugye Mátra-Verebély-Szentkúton, ezeknek a völgyeknek a keletkezését Szent Lászlónak tulajdonítja a nép. Különféle elképzelések vannak, miszerint ugye Szent Lászlót üldözik a tatárok vagy a kunok, és akkor előtte megnyílt a fohászkodására ugye a föld, a hegy, de őt áltos lovával átugratott. Van olyan is, hogy leszállt a lováról, és akkor egy fohász következtében mögötte az üldözők is közte nyílt meg a hegy, és hát az üldözők ugye bele potyogtak lovaikkal a mély szakadékba.
Más királyokhoz is fűződnek ilyen helyek, vagy egyes helyeket fűznek királyainkhoz.
Nem csak királyainkhoz, hanem ha egy kicsit idézőjelben az úgynevezett pogány időkre visszanézünk, már Attilához, mert éppen ez a Szádelői völgy, tehát itt egy Attila hagyomány is megőrződött a régiségből. Sok esetben pedig, mint például a Karancs esetében, akár első István vagy negyedik Béla személye is szakralizálja a tájat, amelyeknek egyébként, tehát az ott létüknek, előfordulásuknak történelmi hagyományaik is vannak. De azért legérdekesebb és legizgalmasabb a Mátra-Verebély-Szentkút környéke. Említettem a Szent László ugratását, ami ott ebben a andezit piroklasztikumban, tehát egy érdekes vulkáni képződménybe és a Lajta-mészkőbe vésődött mély szurdok, és ugye ennek az eredetét kötik Szent Lászlóhoz, de az ott fakadó forrásokat is, egyiknek például Szent László forrása neve. Tehát mi Mátra-Verebély-Szentkutat eszenciális jeles helynek tekintjük, ahol több ilyen jeles kő képződmény található együtt, és későbbi évek során ugye Zarándok helyé, Szent helyi, Bucsújáró helyé magasztosult. Itt például a Szentkút és a források keletkezésével kapcsolatban megjelenik Szent László is a történetben, de Szent István is, és hát feljegyeztek olyat is, hogy például a forrás Szent vizében gyógyulások következtek be. Méghozzá van olyan történet is, miszerint egy néma pásztor fiúnak megjelent boldogságos szűzanya, aki egy lópatka alakú mérdése mutatott, és miután a fiú ivott a forrás, az ott fakadó forrás vizéből, tulajdonképpen megjött a hangja, tehát meggyógyult. És itt ugye van Mária jelenés, van csodás gyógyulás, és hát maga a forrásnak az eredete is szakrális jellegű, és nem csoda, hogy itt szent hely alakult ki. Tudjuk, hogy a bazilika fölött barlanglakások, illetve remete cellákat faragtak a kőzetbe, És írásos adat van arról is, hogy a környéken birtokos Verebb családnak az egyik sarja az 1230-as években remete Szentpá szabályai szerint élt a saját birtokán elvonulva. És az utolsó szentkúti remetékről pedig ugye az 1700-as évek végéről vannak adataink.
Nyilván ez egy nagyobb terület, amiről mesélünk, beszélünk. Igen. Egyéb helyeken, szent helyeken, szentnek tartott helyeken éltek-e ilyen szent emberek, remeték?
Természetesen, hát például itt van a Karancs hegye is, amely mondjuk úgy, hogy Palószföld egyik szakrális központja, és hát itt is van ugyan Margit forrás, amit Szent László fakasztott, mondjuk a Margit forrás elnevezés kicsit ugye negyedik Bélára utal, aki a Muhi csatavesztés után menekülve fordult meg ezen a területen, és hát itt lejegyzik, hogy a hagyomány szerint ugye Szent Margit negyedik Béla királylánya ugye zárdát és templomot alapított a hegyen, és a Karancshegyi kápon az ugye jelenleg is jelentős búcsújáróhely. A karancsági szentkúttal együtt ugye az is egy ilyen kicsinke Mária kegyhely, és ezeken a helyeken kisebb búcsúkat is rendeznek, éppen a Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe közelébe eső vasárnapon.
A Karancsnál, ha még időzünk, akkor időzünk el a Tarackútnál. Mi ez?
Ez is egy forrás, ugye említettem a Margit forrást, amelyet Szent László fakasztott. A Tarác forrás szintén egy gyógyhatású, a vízének gyógyhatást tulajdonítanak. A helyiek rongyoskútnak is hívják, akik ugye ott meggyógyultak, azok mindig valami ruhadarabot akasztottak a környező fák ágaira, jelezve azt, hogy ugye ez a forrás, ez különleges, jeles hely, jeles forrás. De megemlíthetném a Tari völgyben lévő Csevice forrásokat, ugye ott található az Abakő és a Csevice források. Hát ez például Abba Sámuel királyunkhoz fűződik. Egy nagyon szép mondai hagyományt is följegyzett Kantra Kabos, ugye az Egri Egyházmegy egyik történeti írója még az 1800-as években, amikor is Abba Sámuel ugye a Ménfői csatavesztés során életét vesztette, és a Kabal nevű hű szolgája is megsebesült, aki ugye felúcsúdva látta, hogy a uralkodójának, királyának, urának a fejét levágták, és hogy ott hever a véres fej, és ő fölvette ezt, és forró könnyeivel áztatta, és ugye a király palástjával betakarta, és elhozta az ő szülőföldjére, a Mátrába, és ott az ágasvár alatt megállapodott, és egy nagyon mély lyukat faragott az andezi ciklába, és abba tette be a urának fejét, ami megszólalt, hogy Kabafiam, én itt örökre elsiratom a hazámat, és a könnye megerett, mint a záporeső, és gyakorlatilag a Csevice forrás, ugye ez a utóvulkáni működésekhez kapcsolódó enyhén szénsavas gyógyvíz, ami ott a Tari völgyben fakad, tehát ezt Abba király könnye forrásának is nevezik.
Fogod-e a kezemet, fáj már?
Hát aztán számos más egyéb remete barlang található úgynevezett Mátra erdő területen, akár itt a Bükkaján is, például Demjén mellett, ugye a Szentvölgyben, Remete völgyben, ahol Szabó János Győző kutatásai szerint 11.-12. századi hullámvonalas kerámia töredékek is előkerültek, tehát már akkor, hogy itt a Laskó patak völgyében járunk Eger közelében, egy kis település lehetett, és ott riolitufába faragott remete lakban is élhetett egy pálos szerzetes, és hát gyakorlatilag az Ivádi lyukas oldalában is van egy mesterségesen mélyített sziklahelység, amiben szintén élt remete a helyi hagyomány szerint, de itt Rózsa Sándor is előfordult, illetve Vidrócki Márton, tehát több betyárra kapcsolatba hozzák, aki ugye ezen a területen rejtőzött el. Itt van a Kisharcsálni kőlyuk oldal, remete barlang, ez egy nagyon szép a pétervásárai homokkő formációba, igen magasan befaragott szikla helység. Egyébként lakóbarlang volt ez eredendően, tehát egy menedékhely, a helyiek a szaladó világban a tatárok, törökök elől menekülve az ingóságaikat rejtették el, és azt is tudjuk, hogy remete szerzetesek is lakták még a múlt század, tehát a 19. század végén is.
Istenem, ezért talán abból a szempontból kiemelkedik ezek közül, a kisebb üregek közül, amelyekben akár remeték is lakhattak, hogy szinte egy egész templomnyi a mérete.
Igen, az istenmezei Noé szőlője szintén a pétervásárai homokkőformációhoz kapcsolódó nagyon érdekes homokkőforma, ahol ugye a homokkő rétegekből az erózió kapcsán keményebb padok, úgynevezett cipók preparálódtak ki, tehát ezek ugye ellenállóbbak a lepusztulási folyamatokkal szembe, és ezt a látványos természeti jelenséget nevezik Noé szőlőinek a helyiek, gyakorlatilag egy birtokoshoz kötik a keletkezését a formának, aki ugye szőlősgazda volt, és nem adott egy koldusnak élelmet, innivalót, és hát ugye az átok következtében ugye kővé vált a szőlője. Na most ugyanennek a sziklafalnak az aljába pedig egy homokkőbe vájt kis sziklatemplom mélyül, ami tényleg használtak, még esküvőt is tartottak ott, tehát kápolnaként, templomként szolgált. De egyes adatok szerint a sziklafal lábához épített kicsiny templomnak tulajdonképpen az apszisa volt ez, tehát a szentélye mélyült a homokkőbe, illetve hát a szentélyt faragták. Bakó Ferencnek van erre vonatkozóan adata.
Nem csak pozitív szakrális helyekről beszélhetünk, nem csak szentekhez, szent királyokhoz, szűzanyához kötődnek egyes eredetmondák, hanem ördögökhöz, boszorkányokhoz is.
Igen, ilyen boszorkánykövek, bábakövek bőven találhatók környékünkön. A már sokat emlegetett kaptárkövek, fülkészsziklák között is van olyan, amely a bábaszék elnevezést hordozza, de ilyen a Gyöngyös-Olymos mellett ugye a már említett gejzírkúp. Hát ugye egy boszorkány menekült a máta szelleme elől, nem tudta utolérni, és utána hajtott egy követ, de hagyomány szerint ott még boszorkánynak tartott személyeket is elégettek a múlt századokban, a sötét középkorban, és hasonló a boszorkánykő is Salgótarján közelében a Karancsmedves tájvédelmi körzetben, amely egy nagyon szép bazalt szikla, tehát a bazalt vulkanizmushoz kötődik, és a hagyomány szerint ugye itt gyűltek össze a lapos tetejű hegyen a boszorkányok, és hát itt mindenféle táncot lejtettek és orgiát tartottak, tehát valóban vannak ilyen jellegű képződmények is.
Téged sokan ismernek, vagy sokan úgy ismernek, mint a bükkaljai kaptárkövek szakértőjét, ezek egyik az ördögtorony nevet viseli. Van ehhez fűződően valami monda?
Igazán mondát, hagyományt itt nem ismerünk, az elnevezés sugallja, tehát ezt a kultikus megközelítést. Az ilyen különleges, a környezetétől elütő, furcsa, groteszk képződményeket, kőgombákat előszeretettel nevezték el ördögökről. Hasonló az ablakos kővölgyben ugye a gyönyörű szép mészkő bordák, réteglapok preparálódtak ki a jégkorban ugye a völgyképződés során, és hát ezeket a név ördög bordának hívja, vagy ördög bordáknak, a karmezőket, ördög szántások karstoknak, ugye számos helyén az országnak, Dunántúlon, de az Akteleki karszton is. Hozzáteszem, hogy az elnevezés hangulata az kötődhet éppen a helyzethez is, mert az ablakos kőkőbordáját ugye egyrészt ördögbordának is hívja a népnyelv, de angyalszárnyak is.
Mennyire, talán nem jó szó, hogy szakralizálódtak, mert a régmúlt időkben valamiféle kultikus szertartások fűződtek már azokhoz a helyekhez, amelyek később úgymond katolicizálódtak, tehát ráépítettek valamiféle katolikus vallási hagyományt. Talán a legjobb példa erre a Bélkő?
Hát így van, a Bélkő is. Bélapárfala, a Bélháromkúti apátság fölött magasodó hegy, amely most jelenleg egy megrendítő tájsebb, mert az 1900-as években közel 100 évig egy cementgyár fogyasztotta a kő vagyonát, de ismerjük régi metszetekről, illetve még igen korán készült fényképekről a hegynek az eredeti arculatát, és hát bizony ez a hegy is egy úgynevezett eszenciális szent hely, mert tövében karsztforrások fakadnak, Háromkút, ugye, már a hármas kutak is egy különleges elnevezésű helyek, és Ipolyi Arnold, aki először földolgozta a hegy tövébe létesített ciszterci apátságnak a történetét, művészettörténeti történeti szempontból, ő is megjegyzi, hogy legkésőbb itt a Bélkőn, a Bélkő tövében aludt ki a pogányság tüze, hogy ezt leírja, és valóban az ilyen még úgy nevezett pogány lakosság által látogatott ilyen szent helyeket később katolicizált keresztény szent helyé váltak, ide is ugye második kilitegri püspök, aki egyébként Béli medencéből származott, ciszterci szerzeteseket telepített, és ugye egy kolostor, egy monostor épület létesült, éppen ott a tatárjárás környékén, tehát az 1200-as években.
A határ túloldalán van egy hely, Várhosszúrét, jártam már én is itt, Lurdi barlang is található a helyen, és azt írod a könyvedben, a Jeleskövek legélő helyek a Mátra erdő területén című kiadványban, hogy ez a forrás, illetve a környéke egy kegyhelyvonal legfiatalabb tagja. Mi az a kegyhelyvonal?
Ugye most itt a Várhosszúréti buzgó barlangról beszélünk. Ez Krasznahorkától gyakorlatilag Háskúton át a Debrődi, szintén Szent László nevével jelzett forrásokon keresztül egészen Rudnokig húzódik ez a kegyhely vonal, igen, ennek neveztük. Ezek búcsújáró helyek sokasága. Hát ennek a buzgó forrásnak is ugye az eredete nem olyan mély időkre, 1890-es évekre vezethető vissza, amikor egy falubéli kislány, nevét is ismerjük ugye Bálint Sándor munkáiból, Szakali Júliának hívtak, aki szűzanyát vélte lebegni a fák közt, és ugye a látomás nyomán indultak meg itt a zarándoklatok, és hát a forrás vize is, ami szintén egy nagyon-nagyon bővízű karsztforrás, ennek a víznek az erejét is felfedezték, és különböző gyógyulások bizonyítják ezt, és hát itt egy lurdi barlang is található a buzgó forrás mellett, tehát a kegyhelyen egyébként Nagy Boldogasszony napján, tehát augusztus 15-ét követő vasárnapon tartanak egy búcsút a mai napig.
Talán egy külön kategória, amikor lábnyomok válnak, mondhatjuk szenté, gondolhatunk akár Szentkútra, ahol mutatják, mutogatják, vagy látható a legenda szerint Szent László szög nevű paripájának patkónyoma, vagy gondolhatunk Nagy Lócra, ahol a hegyekben a környékbeliek egy kőhöz járnak, jártak ki.
A hagyomány által szentesített geomorfológiai formáknak, alakzatoknak egy sajátos típusa csoportja, ahogy említetted, a úgynevezett lábnyomos sziklák, vagy patanyomos kövek, patkónyomos kövek, óriás lépések. Ezek általában lukas, üreges, felszínű kőzetkibukkanások, és ezekhez hát különböző tényleg mesék és hagyományok, vagy jeles személyiségek fűződnek, tehát akár óriás ördögsárkány, ezek főleg ott Hont környékén, a Börzsönyben találunk ilyeneket, de vannak olyan lábnyomos kövek, vagy patkónyomos kövek, amelyek vagy Jézushoz, ahogy említetted, ugye Szent Lászlóhoz, vagy éppen a Zemplén környékén, ugye Rákóczi Ferenchez, vagy éppen egy betyárhoz fűződnek, vagy nyilván az ő lovukhoz, vagy a szamárhoz, amin ültek, és hát ugye a Nagylószról Szentkútra vezető zarándokút mentén az Őrhegy lejtőjén is van egy andezit szikla, amely őrzi Jézus lábanyomát, az övét is, meg a szamarának a patkónyomát is, meg még van egy luk, ami, hogy a botja, hogy megcsúszott a szamát. Tehát a nép látja ezeket az üregeket, amelyek egyébként természetes eredetűek, tehát itt például az andezit láva, amikor megszilárdult, gázdús volt, és a gázhólyagok úgymond belefagytak a kőzetbe, és később, amikor lepusztult a felszíne, vagy legömbölyödött a patakban, ahogy görgetődött, akkor egyszerűen a felszínre kerültek, fölnyíltak ezek a kőzetbe fagyott gázbuborékok. Vagy említettük ugye Máta Verebély Szentkúton a Szent László lovának a patkó patanyomát, ott pedig ugye az andezit agglomerátumból az ilyen lávacseppek, kis lávabombácskák pörögtek ki a felszínpusztító erők következtében, és ezeket a mélyedéseket tekintik ugye a Szent Király lovának pata vagy patkó nyomának.
Köszönöm szépen, jó, hogy itt voltál a stúdióban, és ha valamit leszűrhettünk ebből a beszélgetésből, vagy leszűrhet az, aki elolvassa az Ördögtornyoktól a patkónyomos kövekig című füzetedet, akkor azt mondhatja, amit Mózes hallott annak idején az égő csipkebokornál, hogy szent hely az, ahol állsz. Talán te is így gondolod ezt.
Pontosan így, meg ugye beszélhetünk Jákob lajtorjáiról is, az valahol ugye bennünk is van, és bárhol vagyunk, ha megérint a táj szépsége, akkor ott az ember könnyen elrívül, elmeditálgat, és akkor csodálatos élményekben lehet része, akár egy-egy tájnak a Genius Lucia is könnyebben föltárul a számára, mint sem amikor csak olvasgat tudományos közleményeket, geológiai vagy geomorfológiai szakirodalmat.
Köszönöm szépen, Barázs Csabát hallották, kedves hallgatóink, és hadd hangozzék el szokásos felhívásunk. Ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz vagy toronyórákhoz kötődnek, írjanak nekünk, hogy azokat mások is megismerhessék. Címünk info@szentistvanradio.hu. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es. Új műsorral legközelebb két hét múlva jelentkezünk, ugyanebben az időpontban. Tikovics Ernőt hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten dr. Erdélyi Dániellel, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Tűzoltó utcai részlegének hematológusával egy új eljárásról beszélgettünk, mely az onkológiai kezelésen átesett gyermekek későbbi gyermekvállalását segíti elő, valamint a leggyakoribb gyerekeket érintő daganatos betegségekről hallhatnak. Kérem, tartsanak velünk!
Hazánkban először végeztek gyermeken petefészek fagyasztást, tárolást. Ez ugye újdonságnak számít, és szerintem a hallgatók közül is nagyon sokaknak kikerekedik a szeme ennek hallatán, hogy eleve itt tart már az orvostudomány, hogy ilyeneket lehet csinálni. Miért van erre szükség a gyermekeknél?
Hát jó pár évtizeddel ezelőtt az volt a kérdés, hogy egyáltalán meggyógyulhatnak-e ezek a gyerekek hosszú távon, és miután most már a nagy többségük meggyógyul a daganatos, meg leukémiás betegségükből, hát egyre nagyobb hangsúly kerül arra, hogy a kezelés közben is mennyi mellékhatás van, és végképp hosszú távon milyen mellékhatásai vannak a kezelésnek, és mennyire lehet teljes életet élni, és hát akkor előjönnek ezek a sokadik kérdések is, hogyha 20 év múlva gyermeket szeretne, akkor lehet-e.
Vannak-e feltételei ennek az eljárásnak? Kik alkalmasak közülük erre az eljárásra?
Hát vannak feltételei, jó, épp petefészekkel hozzá, amit ki tudunk venni. Tehát fontos, hogy bizonyos kezelések előtt történjen ez az eljárás, hogyha ha petefészek károsító kezeléseket kap a gyermek, akkor nem érdemes utána elvégezni ezt. Csak olyan gyerekeknél akarjuk ezt elvégezni, akiknél tényleg gyógyító szándékkal kezelünk, onkológiai betegséget. Ez az eseteknek a nagyon-nagyon nagy többsége, de azért nagy ritkán van olyan, hogy tudjuk, hogy nem tudjuk meggyógyítani a beteget, és akkor nincs értelme ennek az eljárásnak. És hát feltétele a családnak a beleegyezése.
Milyen károsító kezeléseket említett, melyek ezek?
Kemoterápia és sugárterápia. Van tapasztalat, hogy melyik kemoterápiás szerek károsítják a betegsejteket jobban, és hogy hozzávetőleg milyen dózisok azok, amik tényleg bajt csinálnak, ilyen bajt nagyobb eséllyel. És a sugárkezelésből pedig hát természetesen a petefészek régiókat érő sugárkezelés. És akkor tulajdonképpen a csontvelő átültetésnél is ez a probléma, hogy annak a bevezető kezelése, vagy sugárkezelés, vagy kemoterápia, vagy kombináltan, hát ezek a kezelések.
Milyen korú gyermekekről beszélhetünk ebben az esetben? Kiknél lehet már ezt elvégezni?
Hát tényleg 0 és 18 éves kor között. 18 éves kor fölött ez egy már nem külön engedély köteles, hanem egy rutin eljárás, de 18 éves kor alatt még nem, és akkor ezért nagy dolog, hogy kaptunk erre a hatóságoktól engedélyt, és elindulhatott egy ilyen program, de akár csecsemőknél is el lehet végezni ezt.
Azok a betegek, akiknél ezt már elvégezték, milyen kilátásokkal vannak a későbbi gyermekvállalásra?
Ezt azért már egy-két évtizede végzik nálunk fejlettebb országokban ezt a beavatkozást, és gyermekeknél is. És már van több tíz olyan gyermek, aki így születette. Hát gyermekonkológiai betegből eltávolított petefészek, és a visszaültetése is úgy fogant, kihordott gyermek. Nagy számok és statisztikák inkább felnőttekből vannak, tehát fiatal felnőtt nők petefészke és annak a visszaültetése, és most ott tartanak, hogy egy ilyen 30-40%-os sikerráta van. Tehát, hogy a visszaültetések után a bő harmada vagy harmadában lesz a siker olyan szinten, hogy tényleg megszület egy gyermek ebben a beavatkozás sorozatból tulajdonképpen.
Maga a petefészek eltávolítása, az van-e befolyással a hormonális szintjére, akár annak a fiatal lánygyermeknek, vagy mit befolyásol egyáltalán, ha eltávolítják, aztán ha később visszateszik?
Teljesen más területekről van arról tapasztalat, hogy egy petefészekkel normális ciklus, menstruációs ciklusa van a nőknek, és hogy foganhat gyermek ugyanúgy. Biztos, hogy hamarabb fogynak el a petes sejtek, és akkor ezért mondjuk lehet, hogy a 30-as éveik végén már nem esnek egy könnyen teherbe azok, akiknek csak egy petefészkük van. Biztos, hogy ez probléma lehet azoknál a betegeknél, akiknél eltávolítjuk a petefészket, és éppen ezért van ez a szabály, hogy engedélyt is csak arra az esetre kaptunk, arra az esetre kértünk, hogyha nagy eséllyel okoz meddőséget a mi kezelésünk. Tehát nem szeretnénk elrontani valamit, ami működik, csak hogyha nagyon nagy valószínűséggel tudjuk, hogy nem működne, akkor tárolunk petefészket és ültetünk vissza.
Mit lehet tudni a tárolási eljárásról? Hogyan lehet ezt elképzelni?
Hát ilyenkor nagyon fontos, hogy nagyon hamar eljusson az egészen mi fagyasztásig ez a szövet, úgyhogy ilyenkor együttműködés van a labor között, akik a tárolást végzik, és az itteni sebész munkacsoport között. Amikor a sebész kiveszi a petefészket, vagy ennek egy részét, ez általában egy laparoszkópos, tehát ez a kulcsuk sebészetes módszerrel történik, és eldönti, hogy az egészet veszik-e ki, vagy pedig nagyobb gyermeknél, ha nagyobb a petefészek, akkor csak egy részét veszi ki. Ezt rögtön átviszik tőlünk egy 5 perc sétára levő másik intézménybe, az egyetemnek a szülészeti és nőgyászati klinikájára, ahol földarabolják ezt a szövetet, hogy több részletben tárolják, és a visszaültetése egyben történik, hanem a petefészek kéregnek a kisebb darabjait ültetik vissza, és sokszor nem egy menetben, hanem több menetben néhány évente újra meg újra egy-egy darabot. Úgyhogy bizonyos darabokat megtartanak megvizsgálni a szövetet, és a többi ilyen kis részletben lefagyasztják. és akkor, hogyha ezt előveszik 10 év múlva, 20 év múlva, akkor megint csak valamelyik részletet meg lehet vizsgálni, hogy a fagyasztás alatt mi történt, milyen állapotban vannak a szövetek, és el lehet dönteni, hogy mekkora részt ültetnek vissza.
A visszahelyezést követően milyen gyorsan tud regenerálódni a szervezet? Mikortól esélyes már arra a fiatal nő, hogy akár gyermeket vállaljon?
Biztos, hogy azoknál a gyermekeknél, akiknek még a serdülése előtt távolították el a petefészket, jó pár hónap kell, hogy odabenn megérjen az a petefészek szövet, és tényleg termeljen kiérő petesejteket. És sajnos csak egy néhány évig tart egy ilyen beültetett petefészek, kimerül utána, elfogynak belőle a tüszők, a petesejtek. És akkor ezért ismétlik időnként a beültetést. Most úgy tudom, hogy Magyarországon most nemrég, pár hónapon belül történt az első visszaültetés felnőtt nőnél, ugyanígy onkológiai okból eltávolított petefészekből, úgyhogy amiket én mondok, ezek a szakirodalom és a nemzetközi tapasztalatok, hogy máshol hogyan végezték eddig.
Repül, madár, repül, menőségre repül, édesanyád.
az itteni eljárásról mit lehet tudni? Itt hogyan zajlott a műtét? A szülők mennyire beleegyezőek egy ilyen műtéti eljárásban?
Én azt tapasztaltam, hogy nagyon változó, mert most már azért jó pár ilyen beavatkozás történt 2023-ban. Vannak családok, akiknek ez nagyon-nagyon fontos, és mindenképp szeretnék, és teljesen támogatóak is. És vannak családok, akik pedig ezt nem szeretnék, és azt mondják, hogy már éppen elég műtéten, gyógyszeres kezeléssel, mindenféle beavatkozáson esett át a gyermekük, és nem szeretnének egyetlen egy még plusz beavatkozást ehhez hozzátenni. És hát ez természetesen csak a család beleegyezésével működik. Én azt sejtem, azt látom az eddigi néhány esetből, hogy egy kamaszkorú lánynál jobban érzik a szülők, hogy ez egy közeli probléma, egy fontos probléma, és egy 2-3-4 éves kislánynál meg úgy gondolják, hogy hát ez annyira messze van, ez annyira sokadlagos probléma, talán ők inkább kevésbé egyeznek ebbe bele, de biztos ebben nagyon sok minden benne van, valamiféle családi, kulturális háttér, egyéni gondolkodás, hogy valaki hogy áll hozzá. Tehát ez tényleg egy felajánlott lehetőség, és voltak, akik ezzel nem akartak élni, és akkor nem történt meg.
A daganatos betegségekre most már biztos, hogy azt szokták mondani, hogy nem válogat életkor és nem szerint. Kik azok, akik a legfiatalabbak közé tartoznak a daganatos betegek közül?
Hát volt olyan leukémiás betegünk, akinek a diagnózisa a születésének a napján derült ki. Ritkábbak csecsemőkorban a daganatok, de az egész gyerekkorban bármikor előfordulhatnak. Körülbelül egy olyan 300 új diagnózis születik évente országosan idehaza. Tehát akiknek vagy leukémiája, vagy valamilyen daganata van 18 éves kor alatt.
Praxisa során mit tapasztalt? Emelkedő tendenciát mutatnak a daganatos megbetegedések száma a gyermekek körében?
Igazából csak egy orvosnak a tapasztalata kevés is lenne, meg nem lenne elég objektív, de van egy országos gyermektumorregiszter, ami a 70-es évek eleje óta regisztrál minden esetet, és évente figyeljük a statisztikákat, és az a tapasztalat, hogy abszolút számban csökkenés van, de hogyha a gyermekpopulációra arányosan nézzük, akkor van egy egészen icipici emelkedés a 70-es évek óta.
Ennek lehet életmódbeli, környezetbeli változás az oka, vagy erre nem tudjuk a megfelelő választ?
Hát igen, erről elméletek vannak csak, hogy vajon a táplálkozásunk, életmódunk hogyan változott.
Melyek a leggyakoribb daganatos megbetegedések a gyermekek körében?
Körülbelül 30%-a az összes ilyen betegségnek gyermekkorban a leukémiák csoportja, és azon belül messze a legnagyobb csoport az ALL, az akut limfoblasztos leukémia, és a másik nagy csoport, szintén körülbelül 30% az a különféle agydaganatok, amin belül a medulloblasztóma a leggyakoribb. És akkor ezek után még a limfómák és a neuroblasztóma a következő relatíve gyakori, és aztán utána még van több ritka, meg még ritkább betegség. Nagyon más a gyakorisági eloszlás és a gyakoribb formák, mint a felnőttkori daganatok. Tehát ugye felnőttkorban tüdőrák, vastagbélrák, emlőrák, esetleg prostata, ezek a gyakoribbak, hát ezek gyakorlatilag nincsenek gyerekkorban, vagy nagy kamaszokban elvétve néha egy-egy, és vannak olyan daganatformák, amik meg szinte csak gyerekekben fordulnak elő, és sokkal kevésbé felnőttekben.
Milyen esélyei vannak most a leukémiával küzdő gyerekeknek? Mik a terápiás javaslatok, célok?
A leukémiás betegeknek még egy kicsit a többieknél is jobbak a gyógyulási esélyei, tehát tényleg a nagy többség gyógyul meg. Van egy tájékoztató könyv, amit az Érintettek Egyesülete ad ki, ez a daganattal vagy leukémiával kezelt gyermekeknek a szülei által létrehozott szövetség, és akkor ők irattak velünk az országban különböző gyerek hematológus, onkológus szakorvosokkal egy tájékoztatót. Abban azt írtuk, hogy 85% a hosszú távú gyógyulási arány. Persze itt vannak kicsit jobban, kicsit rosszabbul gyógyítható alcsoportok, meg van egy folyamatos javulás, amit ugye utólag tudunk mérni. Azt remélem én, hogy az előbb említett leggyakoribb leukémia formában, az ALL-ben most már ennél jobb gyógyulási aránya van a most kezelt, vagy esélye van a most kezelt betegeinek, mert annyi új lehetőség, diagnosztika és terápiás lehetőség is bejött azóta, hogy a most értékelt 5 éves gyógyulási arány azt tekintik állandónak, vagy tartósnak, 5 éves gyógyulási arány hogy áll, hogy én azt remélem, hogy ennél már jobbak az eredményeink.
A szülők vélhetően és okkal, joggal megijednek egy ilyen diagnózis felállítása után, de mik azok a tünetek, ami miatt mondjuk ide jönnek a gyerekekkel?
Hát ez eléggé szerteágazó, és ez egy fontos része itt mind a graduális, mind a posztgraduális orvosképzésnek, hogy ezeket beszéljük. Hát az agydaganatoknál a fokozódó fejfájás és a hányinger nélküli hirtelen nagy hányás utalhat a nyomásfokozódásra, és valami új idegrendszeri tünet, egy bénulás, egy hirtelen megjelent kancsalság, egy arcideg bénulás, ilyesmi, aminek a hátterében keresni kell. Ugye nagyon sokszor ezek mögött, a tünetek mögött más betegségek, más történések állnak, de gondolni kell rá ilyenkor. És igazából egy új idegrendszeri tünet az mindig sürgősség. Tehát az nem olyan, hogy majd jövő héten elmegyek a házi orvoshoz, az egy most megyek az ügyeletre kategóriájú dolog. Végtag fájdalmak, ezeken szoktak is aggódni egyébként szülők. Ezeknek a hátterében nagy ritkán, sok más betegség mellett nagy ritkán mégis csontdaganatok állhatnak, és ezeknek bizony csúszhat a diagnózisa, hogyha egy fájdalom vagy egy dudor hosszan kivizsgálatlan, és van ideje ott nőni a daganatnak. Vannak olyan hasi daganatok, amiket néha szülők vesznek észre, hogy tényleg tapintanak valami nagy, kemény göböt a hasban, és akkor azt nyilván a házi gyerekorvosnak meg kell mutatni gyorsan. Leukémiával a leggyakoribb tünetek, amivel jönnek, azok vagy bőrvérzések, vagy elhúzódó lázas betegségek, amikor hetek alatt se gyógyul meg valaki, és akkor emiatt készül egy vérkép, és a vérkép mutatja a gyanút a leukémiára. Vagy itt is előfordulhatnak csontfájdalmak.
Említhetjük azt is, hogy itt az orvostudomány jelenlegi állása szerint most már itt a Semmelweisen is olyan jó mértékű a gyógyulási arány, vagy az esélyek. De gondolom ez függ attól, hogy mikor diagnosztizálják ezt a daganatos betegséget.
Hát nagyon sok mindentől függ, milyen szövettani típus, mennyire kiterjedt. Ebben valamennyi szerepe van annak, hogy igen, elég korán felismerik-e, de ez is változó, mert vannak olyan daganatféleségek, ahol nagyon-nagyon nagy különbség, hogyha van egy áttét, vagy nincs áttét, mert a gyógyulási esélyek szempontjából. Leukémiánál meg alig számít valamit, és hogyha nem az első tünetre, hanem a sokadik tünetre derül ki a diagnózis, szinte nincs hatása a gyógyulási esélyre.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten dr. Erdélyi Dániellel, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Tűzoltó utcai részlegének hematológusával egy új eljárásról beszélgettünk, mely az onkológiai kezelésen átesett gyermekek későbbi gyermekvállalását segíti elő, valamint a leggyakoribb gyerekeket érintő daganatos betegségekről hallhattak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Viharként tombol már a messzi távol. felgyúlt a régi tűz, s a szívem lángol. Eszembe jutnak mind a meghitt órák, egy ablak és a te kis szobád. Beláttam én már rég a tévedésem, azt hittem szalmaláncs fellobban szépen. Szívemben markol száz kis emlék, megül a messzeség. Viharként dombol már a messzi távol, felgyújt a régi tűz, s a szívem lángol. Eszembe jutnak még a meghitt órák, és a te kis szobád. Elmúlt egy hosszú év a búcsú óta, azóta várok én egy hívószóra. Félek, hogy véget rég már elfeledtél, úgy kínos, kínos a távol lét. Bocsáss meg egyszer még, és kezdjük újra. Szerelmem szívedet egyetlen csókodért, egy csókodért.